ugye ma délután egy kicsit kezdtem egy kicsit nézni az irodalmat, milyen kérdéseket fel lehet hozni a demokrácia kapcsán, és végén rábukantam egy nagyon érdekes vitára. Ugye azod a többség, a többség után kell menni, és a többség dönt. Az a kérdés, hogy ki a többség? Ugye az alapelv benne van a Bibliában. Mózes második könyvében, Acharei Rabim Lahat, és a többség után kell menni. Jó, hát a Bibliában természetesen nem arról van szó, hogy bármilyen kérdésben megyünk a többség után. Vannak azok a kérdések, ahol a többség dönthet. Ugye van a Biblia tele van törvénekkel, azokat a törvéneket az nem a többségtől múlik, azok isteni törvények. De más kérdésekben a többség dönt. Például maga a bíróságon, most a zsidó bíróságon, a Sanhedrin, ott ha vita van egy kérdésben, akkor a többség dönt. Az ide értető, de a bíróságon kívül, ott inkább felmerül a kérdés, a többségnek a definíciója. Vegyünk például azt az érdekes alapelvet, amit már nagyon régóta ilyen alapelva a zsidó jogban, állakában, hogy a közösség, vagy a hitközség az egy mini állam. Minden, amit elképzelünk egy államban, az benne van kicsiben egy hitközségben. Vannak idézőjelben mondom állampolgárok, ugye, akik részt vesznek a hitközségi életben, vannak vezetők, a vezetőket ki kell nevezni, adót kell fizetni, ugye hitközségi adó. Szóval a hitközség ez egy kis állam, és nagyon érdekesen így, mint összes törvényt így ez alapján, ez az alapelv alapján dől el. És ott felmerül a kérdés, hogy ami ki az, aki dönt a többségben. Most nem a vezetők között, hanem ami ki kell jelenni a vezetőket, vagy amikor a vagy más kérdésekben, akkor az a kérdés, vannak okos emberek, tanult emberek és egyszerű emberek. Vannak gazdag emberek és szegény emberek. A kérdés, amikor mondjuk ki kell nevezni vezetőket, akkor tényleg a okos és a tanulatlan, a tanult és a tanulatlan, a gazdag és a szegény, mindenkinek ugyanannyi súlya van az ő véleményének, hogy azt mondjuk, hogy értelem szerint kell kezelni ezeket a dolgokat. Ugye értelem szerint azt jelenti, hogy nem minden véleménynek ugyanannyi súlya van. Aki okosabb, aki tanulatlabb, aki akkor neki több súlya van. És azon belül a többség. Mi azt jelenti, hogy a többség, azt mondjuk a többség, nem a többség a többség után kell menni, ez rendben van, csak azt kell definiálni, ki van benne a többségben, ki van benne a testületben, és menni súlyjal. Ugye azt mondjuk például, az egyszerű embernek a szavazata, egy fél szavazatot ér. A nagyon tanult ember, az másfél szavazat, ilyesmi, akkor is megyünk a többség után, hogy ez a rendszeren belül többség, de hát nem többség azt jelenti, hogy minden ember egy szám, hanem a Mózes 5 könyvében, hogy ugye haladunk a heti szakaszot, akkor legalább háromszor van leírva a Bibliában az, hogy népszámlálás volt. Mindenki adott egy fél sekelt, és a sekeleket meg kellett számolni. Miért fél sekel? Mert embereket nem szabad számolni, hanem ez egyik a darabba. Benne van a Bibliában. Embert nem számolnak, hanem mindenki adat. És akkor azt számolnak.
Amikor a minnyen számolják, akkor se számolják.
Igen, amikor a minnyen, ugye 10 férfi alakítja a kvórum a zsinagógában, akkor valahogy meg kell tudni, hogy 10 vannak. Erre két olyan vers van a Bibliában, ami 10 szóval áll. És ha kezdek mondani, minden emberre mondom egy szót, ha sikerült befejezni a mondatot, akkor megvan a 10. Ha nem, akkor És akkor ebből lett az, ugye van ez a mondat, a zsoltáros mondat, a síve ez, hogy ha adho ajlam. Adho ajlam azt jelenti öröké. De ha ajlam, az a tizedik szó. És azt jelenti, ha el tudom mondani, ha ajlam, akkor megvan a tíz. És ebből lett az a itt is ben, amikor azt mondom, hol van a tömeg, hol van az ajlam. Ugye, mert az ajlam azt jelenti, hogy na, van valami közösség, akkor hol van az ajlam. Ami az eredeti jelentése az, hogy öröké, tehát ez jelzi, hogy van az ajlam, azt jelenti, hogy már van. És erre egyébként a pozsonyi rabbi magyarázza. Akkor most mi a különbség, hogy ember számolom, vagy a pénz számolom, vagy minden pénz. Ugyanígy számolom, csak indirekt azt mondja, nem. Azt mondja, a bizonytalan szám az nem szám. Bedobnak egy fél sekkel, mellé megy, így megy, úgy megy, az nem egy biztos. Ha embereket számolom, akkor azt jelenti, hogy annyi ember, annyit számoltam, és ezért a fél sekkeleket szabad számolni, az embereket nem. Erre, akkor háromszor van a Bibliában, hogy a Mózes ideje alatt, elég rövid időn belül háromszor volt népszámlás. És erre a Rashi a kommentárjában azt mondja, miért volt ez a sok népszámlás. Azt mondja, ezzel akart az Isten mutatni, hogy mennyire szereti a zsidókot, mert az embereknek van egy nagy kincse, nézi, és hány darab van belőle, hú, vagy nekem annyi darabom van, annyi darabom, szereti. És egyszer hallottam a Lubavitch rebbét, azt mondja, hogy több van ennél, mint csak a számolja. Maga az, hogy számolja a zsidókat, ezzel azt mutatja, hogy minden ember mennyit ér. Ha mindenkit számolta egynek, azt mondja, hú, ha senkit nem számolt félnek, ezzel mutatja, hogy mennyit, azt mondja, hogy minden ember, ez a teljes egész, és ez egy önbizalmat ad, ez egy jövőt ad, és ez a népszámlálásnál az egy, minden ember egy. A kérdés, hogy a mi esetünkben, szerintem ilyen vezetési, ilyen kérdésekben, hogy kell számolni, mennyi súlya van mindenkinek. A Shulchan Aruchban van erre egy rövid idézet, tehát nem oldja meg a problémát, csak hosszabbítja. Ugye meg utána értelmezni kell, és akkor már azt mondja Shulchan Aruch, ez a 163/3, és a krakai rabinak a kiegészítésében, ugye ha most lehet mutatni, ugye két, itt nem lehet látni, itt látni. Két fajta betű van itt, ez a helyben nomtatott betű, és az orsó sor, ez a másfajta betű. Mert két szerzőből áll össze a könyv. A Cvati rabbi megjelentette a könyvet, nem csak kézirat, meg is jelentette, Krakai rabbi megvette a könyvet. Ez egy nagyon jó könyv, csak kicsit ki kell egészíteni. Erre kiegészítette, de úgy, hogy egyértelmű ki melyiket írta, más fontból szedi. És így ebből lett egy könyv. Összesen, az eredeti könyv összesen egyszer jelent meg. Ez pár év. Ez egy új kiadás, új feldolgozás. Ez 2001.
Már annól.
Igen, csak azt kell tudni, abban is lehet látni, hogy ez új szerzés, mert az eredeti az ilyen nagy, és sokkal kisebb betű. Minden ráférjen egy oldala. És ezért sikerült ebből három kötetet, mert nagy betűt, nagy méretűség. És erre az igaz, nagyon jó, hogy három kötetben van, de amikor tanulni kell, az borzasztó. Erre azt mondtak, ne legyen olyan nagy, ne férjen rá minden egy oldalra, és ebből 10 kötet lett. Szóval a három nagy, a lett 10 ilyen kicsi, ugye ebben a kis méretben. Igen, ez ilyen biciklis. Igen, majdnem. Ja, nagy zseb kell lehet, de mégis de tényleg a tanulás össze nem lehet hasonlítani, ezek a kis betűk, de mégis be kell vallani, hogy valamikor elveszem a régit, akkor egyszer még megvan minden előttem, és akkor így most itt kell nézni, aztán hátul, aztán itt, aztán ott, szóval ez nem olyan, mindenképpen a tanulás, nem, amikor valamit kell nézni, nem van a tanulás, ez természetesen jó. No. Erre itt a krakai rabbi, Rabbi Moshe Iszerud, idéz a korábbi döntvényt, ahol az van írva. Kol mashe goyvin lefi amomen, hoylchem acharoyv amomen. Minden olyan dolog, ami pénz után megy, akkor a többség, azt jelenti a többség pénz. És ebben az esetben a gazdag emberek, akik a közösségnek a kisebb része, akkor ők számítanak többség ebből a szempontból. Ez mit jelent? Van mondjuk ilyen hitközségi adó, ami kétfajta adó volt. Volt egy olyan adó, hogy minden tagnak kellett évente 5000 forintot fizetni. Utána voltak különböző projektek, és ott felmértek, hogy mennyi pénze van, mondjuk a bevételnek az 5%-a. Akkor azt jelenti, a gazdag embernek ez azt jelentette. 100 000, és a szegény embernek 5. Azt mondja, minden olyan kérdésben, ahol arányosan, pénz arányban vesznek részt, akkor ott nincs értelme azt mondja, hogy minden ember egy. Mert amikor fizetnem kell, akkor nem mondasz nekem, én is ő egy szinten vagyunk. Nem, ő annyi. Ha ez így van, akkor az véleményben is mindenkinek arányosan a véleménye. Azokban a dolgokban, ahol egy megadott összeget kell fizetni, ott mégis, ha azt nem figyelek, hogy ki mennyi pénze van, akkor a véleményt kell mondani, hogy mindenkinek egy a vélemény, ugyanannyi a véleménye. És azt mondja, olyan dolgokban arányosan kell részt venni, akkor a gazdag emberek, akik a közösségnek a kisebb része, akkor ők többségnek számítanak ebből az esetből.
Mikor ilyen a
kommentár? Ez a kommentár csak 500 éves, de...
A részvénytársaságnak az alapelvei
vannak. Na és ez idézet a korábbi, ami már 700 év. 700 éve le van ez írva, és akkor ez a sokanára. Igen ám, erre ugye a sokanárok az elvileg egy ilyen rövid összefoglalója a korábbi irodalomnak, hogy nincs szükség annak mindent átnézni, hanem összefoglalja. Igen ám, de rögtön ahogy keletkezett, akkor már körülötte lettek a kommentárok, azt jelenti, lerövidíteni nem lehet, csak hosszabbítani. És erre van itt egy lengyelországi kommentátor, aki azt mondja, a kérdés, az eredeti kérdés, az Rebénu Asher, mondtam, hogy kb. 700 éve, ő Németföldön született, ott annak menekülnie kellett, és átment Spanyolországban, és ott élte le az életét. Őt megkérdeztek, mi van abban az esetben, amikor a közösség, mit tudom én, nyomást akar gyakorolni, hogy fizessenek be az adót, és nem mindenki egyetért ebben, akkor kinek a, hogy megy a többség, és az a válasz, hogy mivel itt a nyomásod arra van szó, hogy mindenki fizessen be arányosan, nem lehet, hogy a többség ember, aki az adónak a kisebb részét adja, ő dirigáljon a pár gazdag embernek, aki a nagyobb részét adja. Most, akkor itt az a nagy kérdés, hogy ezt szó szerint kell venni, vagy nem. Mit jelent szó szerint? Szó szerint minden olyan, ahol a kérdés az érinti a pénz, ott a demokrácia az pénz alap. Ugye? Ott, ahol vallási kérdés, mikor kezdjük imádkozni reggel? 8-kor, 9-kor? Hó, akkor mindenkinek. Ott nagy demokrácia van. Amikor olyan kérdés van, hogy pénz, akkor mindegy, hány ember van ott. Mindenki, aki felszólal, mondja be, mennyi vagyona van, és akkor ebben alapján arányosan fogunk venni az ő véleményt. Erre azt mondja, nem. Ő nem azt mondja, mi iraténáim, majd rövidítő szoktunk őt idézni, szme, szefőr, mi iraténáim, ő azt mondja, a Rosh Rabbeinu Asher nem azt mondja, hogy a pénz után megyünk, a pénz többsége után megyünk, Csak abban a szempontból, hogy a kisebb része ne tudjon dirigálni a gazdagoknak. Ugye itt fordítva, sehol nincs írva, de pár gazdag ember tud dirigálni mindenkinek. Hanem valahogy mind a kettőt kell figyelembe venni. Ez olyan, mint a két szinten kell hozni döntést, az embereknek a többsége, és a pénznek a többsége, és akkor így össze kell hozni az egészet. Ezt mondja azt, mert a rossz, a Rabbeinu Asher szavából nem egyértelmű, hogy tényleg ezt gondolja, azt mondja, ugyanúgy az azt mondja, ki van zárva, de a kisebbség a pénznek a kisebbséget dirigáljon, akkor azt mondja, ugyan itt ki van zárva, hogy a pénznek a többséget dirigáljon, mert végülis pénz az csak pénz. Hát csak azt akarja mondani, hogy mind a kettőt kell figyelembe venni, ami azt jelenti, hogy mindenkinek van véleménye, a gazdag embernek nagyobb súlya van. De nem jelenti az, hogy tényleg figyelmen kívül lehet hagyni a többieket. Ezt mondja a Shulchan Aruch. Erről később még sok vélemény születik, hogy melyik irányba menni. Érdekes, a 16. 17. században Törökországban nagyon komoly zsidóság volt, nagyon sok komoly mű születik ott, és abban az időben többször felmerül ez a kérdés. Van például a Eliyahu Mizrahi, aki azt mondja, többség az ember, kész. És jó, igaz, hogy a fő témája nem ez, hanem csak mellékesen jelöli, de mindenképpen nála kérdés nélkül elmondja, csak az, ha figyelj az embereket, gazdag, szegény, tanult, tanulatlan, kész, nem érdekel. De utána már idézik ezt, és akkor kezdenek variálni, hogy például van, aki azt mondja, minden kérdés, ami a kiadásokat érinti, akkor tényleg figyelembe kell venni mindent. A kérdés az, hogy mennyire széles. Mit jelent az, hogy a kiadásokat érinti? Van, aki szűkíti ezt a fogalmat, hanem közvetlenül pénzről kell tárgyalni. Van, aki azt mondja, hogy lényegében minden hétköznapi kérdés valahogy a pénznál felújítani a zsinagógát, nem felújítani a zsinagógát, festeni, nem festeni, új dolgokat venni. Igazad most nem arról van szó, hogy mindenki mennyit fizesen, de előbb-utóbb a kérdés oda fog vezetni, hogy figyelj, már nincs a kasszában semmi, akkor most megint kell befizetni. Ezért van, aki nagyon szélesen beszélni. Igen, minden hitközségi operatív kérdés az pénzi kérdés. Mi az, amit nem pénzi kérdés, mikor kell imádkozni reggel? Az egy vallási kérdés, a tényleg teljes demokrácia minden embernek egyszer, de minden más kérdés nem igaz. Valaki szűkíti ezt a fogalmat, hogy pénz azt jelenti közvetlen pénzről van szó, szóval, hogy most mennyit kell befizetni, kinek menni, akkor ez a pénzkérdés. Minden más, az majd, amikor ebből pénzkérdés lesz, akkor majd foglalkozunk ezzel. Itt van egy 17. századi szöveg Németföldön, az a könyvnek a neve Cemach Cedek, és a rabbinikus irodalomban Cemach Cedeknek, ezt úgy szoktunk mondani, az első Cemach Cedek. Mert a második Cemach Cedek az 150 éve élt, ez az a harmadik Lubavitchi Rebbe volt. Ugyanazzal a néven. Mégis különbséget kell tenni, erre azt szokták mondani, az első Cemach Cedek, vagy az utolsó, vagy a második Cemach Cedek. Szóval az első Cemach Cedeknek van itt egy körülbelül egy másfél oldalas írás, egy korábbi időismeretek tárában ennek a fordítását közöttünk. Ugye volt egy olyan hétvégünk, a Dunaparti hétvégén, a zsidó államrend, kormányzás és politika, ott le is fordítottunk ezt a szöveget. Az a kérdés itt írja a a szerző, Krachmal a neve, Menachem Mendel Krachmal. Azt írja, hogy nálunk, hoztam lépőm és leírja a kérdést. Az volt a kérdés, hogy nálunk, mondja az, aki kérdezi, nincs néz ki az, aki kérdezi, mindig az volt, hogy amikor ki kellett nevezni a rabbit, kántort, Shamas, akkor ez mindig az volt, a többség adófizetőnek joga volt szavazni. Itt is már egy kis korlát van. Nem minden zsidó a városban, nem minden zsidó, aki a városban van, hanem a többség adófizető. És ez, erről is van kérdés, hogy lehet korlátoztatni. Azt mondjuk, addig, amíg nem fizeti az adót, addig nem tud szavazni. De nagyon sok helyen is azt hiszem, hogy ez az általános volt. Aki nem fizeti az adót, az nem tud fizetni. Mert ugye a hitközség, ugye, mint bármilyen állam nem tud létezni, ha nem fizetnek az adót. Ezért aki nem fizet az adót, aznak ennek nincs joga. Nincs joga beleszólni a közösségi életben, amikor nem vesz részt. Nem vesz részt annak abban a kiadásban. És akkor ugyanígy, amikor szavaztunk elnökre, stb., akkor mindig a többség után ment a dolog. Most pedig egy pár előkelő úriember akar egy új szakást bevezetni, hogy innentől kezdve nem minden adófizető, aki valamennyi a pénzt ad, akkor már neki joga legyen beleszólni, hanem két dolog alapja. Ugye eddig a Shulchan Aruchban csak azt láttunk, hogy gazdag vagy nem gazdag. Nem, azt mondjuk, az legyen, hogy aki gazdagabb, azt jelenti, hogy nagyobb részt vesz részt a hitközségi kiadásban, illetve tanulat, nagyobb tudása van. Szint a tudás, akinek nincs pénze, de tudása van, akkor is fontos az ő véleményt meghallgatni. Ha nincs tudása, de pénze van, akkor is fontos van, mert ez pénzügyi kérdésekben. Ez az lett volna az új szokás, hogy vagy tudás, vagy pénz, de akinek se tudása, se pénz, akkor nincs vélemény. Tessék?
Nem tanul.
Hát
igen, de igazából országos választásokon is ez
a dolog. Mindenki visszatérve. Hát figyelj, egyértelmű, hogy minden választás abból áll, ugye, az egyszerű ember, a buta ember, ugyanannyi véleménye van, mint a gazdag, tanult, stb.
Igen, és ráadásul a választás, ugye több olyan az a választópolgár, aki nem adófizető, és nyilván látok, elsősorban az ők egyeiket keresik sokszor.
A világháború között a választó joga az adófizetéstől függött.
Igen, azt a nyugdíjasnak nem volt joga már a...
De
a
nyugdíjas.
Voltak az állami állam.
És akkor neki nem volt joga már fizetni?
Nem tudom. Hát, hogy ez csak a helyhatóságokban volt így. De az biztos.
Én nem fizet adót, de pofázom vele.
Hát ez az, hogy a bal kettes rendel, a jobb hármas fizet.
Jó, azt mondja, az a tanult, az inti tanult ember, azt mondja, azt is objektíven kell mérni, hogy van neki a titulus. A régi időben, ami egy elterjedt dolog volt, hogy ugye nem mindenkinek megvolt a rabbi címe, de volt egy olyan cím, mint Haver. A Haver azt jelenti, hogy istenfélő és egy bizonyos tudása. Bizonyos tudása meg volt Haver, volt Moreno, és volt Rabbi. Aztán a minimum a Haver szintet meg kellett legyen. Ha nincs pénz, akkor legalább legyen meg. Az érdekes, hogy azt nem definiálja, hogy mennyi az a pénz. Mennyi pénz kellett legyen neki, hogy már beférjen abban a kategóriában, azt nincs itt definiálva. Miért? Mi a gondolat? A gondolat az, mivel a legtöbb kérdés ez pénzügyi kérdés, akkor miért szóljon bele mindenki? A tudós ember szóljon bele, mert neki vannak ötletei, mégis ő, és a többi pedig a gazdag ember, mert ő az, aki felelős a pénzében. De a szegény emberek, a többiek azt mondjuk, azért, mert nincs pénzük, azért nincs jogunk véleményt mondani, ez nem így van, mi a helyes. Ugye ez a kérdés. Illetve a másik dolog, amit a szegény emberekre hivatkoztak, régi szakás, hogy mindig tudtunk beleszólni a dolgokon, most hirtelen ezt elvenni tőlünk. Hát már megvoltak, most hogy van az, hogy elvenni tőlünk. És akkor erre jön a válasz, és nagyon érdekes ebben a válaszban. Jó, vélemény az egy dolog, de ami a forrásokat, amit idéz a véleményre, ugye általában a halakában elég erősen elválasztva a halakha, a jogi források, Ágádától, a történelmi anekdótáktól. Az anekdóták azok nagyon fontos útmutatás, inkább morális útmutatás, és nem jogi útmutatás. Ő itt a kettőt ilyen keveri, ami azt jelenti, ilyen agadikus anekdóták, morális útmutatásokból fog levonni jogi döntések. Azt mondja, rögtön az elején azt mondja, nem helyes elutasítani az egyszerű embereket. Ez nem helyes. Azok az egyszerű emberek, akik csak keveset adnak. Azt mondja, mondom egy pár forrás. Első forrás, ez rögtön nagyon érdekes. Azt mondja, a Mózes harmadik könyve elején, hogy Mózes harmadik könyve a nagy része az a szentély áldozatokról beszél, ilyen áldozat, olyan áldozat. Csak három fajta áldozat van. Mert be lehet mutatni áldozat, az állatot, lehet ilyen madarféle, és a harmadik liszt áldozat is. Egyértelmű, hogy a gazdagabb ember az állatot, közepes az madár, és a szegény ember egy liszt áldozatot. Erre van olyan liszt, nyersen liszt, és van olyan, előbb meg kellett sütni a macesféle, ilyen macesféle, olyan macesféle, és aztán bemutatni. És az egésznek a neve az liszt áldozat, vagy akár liszt. A liszt áldozat az ész. Erre a Biblia azt mondja, egy ember, aki ilyen áldozatok fogjuk bemutatni, állatot akar így és így. Egy ember, aki madár, így és így. És egy lélek, aki be fogunk mutatni liszt áldozatot akar így és így. És rögtön az ember, egy ember, egy lélek. És erre azt mondja a Talmud, azért itt azt mondja, hogy lélek, amiben az ember feláldozna saját magát egy kicsit. Igen ám, mert aki gazdag, és bemutat egy nagy, komoly, drága állatot, az nem ér annit, mint az a szegény ember, aki a liszt áldozatot mutat be. Miért? Mert nem az a fontos, hogy mennyit ad, hanem neki milyen fontos, neki milyen nehéz.
Nem, és ebben az utolsó liszt neki.
És lehet, hogy ez egy nagy, újabban a pici kis pénzéből, az a pici kis liszt, az nagyon sokat jelent. Erre azt mondja, mi esetünkben is, azt mondja, nem azt kell nézni, mennyit ad, hanem mennyi fontos neki az ügy. És neki, amikor adja azt a 10, mit tudom én, gildent, az olyan nehéz neki. És amikor adja, azt mutatja, hogy mennyire fontos neki az egész dolog. És ha fontos neki, akkor miért nem tudja véleményt mondani? Mert ő jobban odafigyel, mint az a gazdag ember, aki ilyen könnyen adja azt, amit tud mondani. Van ez itt érdekes az a, ugye, mert az eredeti, mondom, itt van az Ágada és a Hála, az egész, ez lényegében egy ilyen bíztatás az embernek, mindenki tegye meg, amit képes, akár képes sokakra, akár képes kevésre, tegye meg, amit, és az Isten majd ugyanígy kedvesen fogadja. De ő ezt lefordítja egy jogi nyelvre, hogy azzal, hogy az ember kevesebbet ad, az nem jelenti az, hogy kevésbé fontos. Ha nem kevésbé fontos, akkor ugyanitt lenne joga neki véleményt mondani. Lehetne másképpen mondani. Nem azért mondtunk volna, hogy a gazdag embernek a véleménye többet ér, mert az ő, neki ez fontos. Nem a fontosság volt itt az elv, hanem az lett volna az elv, hogy aki inkább érintett, nagyobb részben érintett, akkor nagyobb súlya van az ő véleménye. Mindegy, hogy most mennyire nehéz vagy könnyű neki. De azt mondja, nem ez a lényeg. A lényeg, hogy mennyire köze van a dologhoz. És köze van akkor a szándék és az akarat, és az áldozat az, ami számít. És mivel neki az a kevés, annit jelent, ez adja neki a jogát ahhoz, hogy mivel ő olyan nagy áldozatot hozott a közösség számára, hogy 10 forintot adott, akkor neki már joga van véleményt is mondani. Ezért azt mondja, ezért úgy fogalmaz a Talmud, nagyon érdekes. A Talmud nem azt mondja, a kevés ugyan annyit ér, mint a sok. A Talmud azt mondja, akár sokat ad, akár kevésebbet ad, a lényeg az, a teljes szívből adja. Sokan mondja, miért nem mondja a Talmud, hogy a kevés ugyan annyit ér, mint a sok? Mert bizonyos szempontból a kevés többet ér. Mert ez nem annyit ér, mint a sok, mert többet ér. Miért többet ér? Mert neki nehézebb ez. És erre a sok azért ér sokat, mert nagyobb mennyiség, a kevésebb azért ér sokat, mert nagyobb minőség. Ugye így akarunk, ez a mennyiség és ez a minőség. És azt mondja, csak végső soron melyik ér többet, ugyanannyit ér, mert ő nagyobb mennyiséget ad, ő több minőséget. Neki ez a nagyobb áldozat, és neki pedig nagyobb adomány. És ezért mindkettő, azt mondja, szóval egy kicsit már akarunk elkerülni azt, hogy a gazdag embernek ne legyen véleménye. Ugye, picit. Ne, neki is van. Ugye arra is kell figyelni, hogy mennyit ad, de arra is kell figyelni, hogy milyen nehéz neki is. Minden kettő ugyanannyit ér, és ezért mindenkinek legyen ugyanolyan véleménye. És ezért helyes az, amit a szegény emberek panaszkodtak, hogy nem lehet elvenni tőlük ezt. Ahogy a Talmud egy másik összefüggésben azt mondja, az, akitől kérnek valami nagy tárgyat, és van neki, akkor könnyen adja. De akitől kérnek a kicsit, és nincs meg neki, akkor úgy érzi, mintha olyan nagyot kértek tőle, és nem volt képes teljesíteni. Azt mondja, mindig azt kell nézni, hogy kiről van szó, és milyen nagy áldozat ez tőle. Azt mondja, de a Shulchan Aruchban azt olvastok, hogy mégis a pénzt kell figyelni. Azt mondja, igen, azt nézd meg a kommentárban, ez nem jelenti azt, hogy csak a pénzzel figyelnek, hanem azt mondja a Shulchan Aruch, hogy nem lehet az a csak a szegény ember fog firigálni a gazdagnak, de nem azt jelenti, hogy a gazdag ember tud dirigálni mindenki másnak. A másik szempont, hogy jó, akkor azért, mert nincs sok pénz, amiatt nem lehet őt elhallgattatni, de van egy másik szempont, hogy nincs tudása. És akkor miért adunk az ő véleményére? Mennyit ér az ő véleménye? És erre azt mondja, akkor erre van egy másik talmudi forrás, ami miatt szintén ez nem helyes. Mi az a másik talmudi forrás? Van egy egész téma a Talmudban, a tisztaság és a tisztatalanság, hogy amikor be kell mutatni valamilyen áldozatot a szentében, akkor állatot be kell mutatni, vele együtt kell bor áldozatot hozni, és vele együtt még egy lisztet. Szinte aki egy állatot mutat be áldozatnak, akkor bor és liszt is hoz maga ezzel. És erre vannak ilyen sok előírásod, arra kell figyelni, hogy ne legyen tisztatalan, és rituális tisztatalanságról van szó. És akkor ott is az a kérdés, hogy most bármely zsidó, aki megjelenik a szentében, akkor amit ő bemutat, az kóse, és hol van a rabinikus pecse, ki az, aki igazolja, hogy ez tényleg ő minden törvényre ráfigyelt. És erre akkor egyik vélem azt mondja, hogy tényleg, hát ellenőrizni kell, nem lenne mindenkitől elfogadni. Maximum az lesz, hogy vegye meg ott a szentében, és akkor tudunk, hogy ugyan pecsétes van. A másik vélem, a Rabbi Yossi-nak a vélemény, aki azt mondja, hogy ez nem lehet csinálni. Ha nem mindenkitől el fogsz elfogadni, amit ő hoz, akkor a végén az lesz, hogy nem fog jönni a szentében. Nem azt fogja csinálni, a szentély boltjában fogja venni, Nem azt mondja, hogy nekem nem kell szentét, csinálom magamnak szentét otthon. Ami nem helyes, nem szabad senkinek azt az érzést adni, hogy ő nem számít, őt nem veszünk komolyan, és emiatt el kell fogadni mindenkitől, és ha ő azt állítja, hogy megfelel, akkor azt mondja, hogy rendben van. Mert ha nem, sokkal nagyobb gond lesz itt. Erre azt mondja a Talmud, az, hogy elfogadjuk mindenkinek a tanúhallomását, melyik vélemény után megy? Az a vélemény, azt mondja, hogy a Szentlélek el kell fogadni mindenkit, mindenkitől az áldozatot, ugye itt el kell fogadni mindenkit a bíróságon, mert ha nem, akkor azt fogja mondani, a bíróság engem nem vesz komolyan, akkor én nem fordulok a bírósághoz. Erre azt mondja, itt a rabbi ugyanez itt van a hitközségben is, és a vallási életben. Ha azt mondja, hogy az ő véleménye nem számít, akkor végén az lesz, hogy elpártol, és nem jön, nem vesz részt, és nem fog jönni imádkozni, és nem fog részt venni semmiben, és az nem jó. Pont azért, mert azt akarom, hogy mindenki érezze, hogy neki része van. Az egészben ez nem lehet különbséget. Nem ezt szerintem elvileg lehetne, és van itt alapja annak, hogy diszkrimináljuk azokkal szemben, akinek se nem pénze, se nem esze, vagy tudása, de ezt nem lehet megtenni, mert ennek nagyon rossz lehet a hatása. Azért ez egy praktikus érvelés. Lehet, hogy tényleg nem ér annyi a véleménye, de mégis el kell fogadni, mert akkor mindenki úgy érzi, hogy ő rész a dolognak. Erre van itt egy ilyen lábjegyzet, ami a szerzőnek a fia, ugye, mert ez úgy tűnik, hogy a halála után a fia jelentette meg, és közben még hazaírt. Azt mondja, és én pedig az ellenkező bizonyítékot tudok hozni a Talmudban. Szóval az apám így érvel, én pedig egy másik traktátusban ez ellenkező érvelés. És mi az ellenkező érvelés? Ugye a Talmudban nagyon-nagyon sokszor fordul elő vita Bét Sámály és Bét Hillel között. Két nagyon híres tanház, Sámály tanháza és Hillel tanháza, két nagyon híres bölcs, és nagyon sok kérdésben, sok tíz, vagy talán sok száz kérdésben egyik azt mondja így, de másik azt mondja, hogy így. Erre a Talmud felteszi a kérdés, hogy azt tudunk, hogy a végén eldőlt, hogy Hillel iskolája, Bét Hillelnek a véleménye az a mérvoda. És ez ők, miért? Mert ők a szerénebek, és ők a mit tudom én, el lett fogadva az ő véleményük, és kérdezett isteni hang, aki egyetértett ezzel. De kérdezi a Talmud, mielőtt az isteni hang megerősítette ezt a döntést, akkor Bét Hillel, Bét Sámály, az ő másik iskola, még véleményt követték a sajátukat, vagy mivel el kell fogadni a másikat, mindig el kell fogadni a többségnek a véleményét, pláne, de bölcsök eldöntöttek, hogy ők többség is, szerények is, stb. El kell fogadni. Ők maguk csináltak, hogy ők jónak látták, vagy elfogadtak a másikat. És akkor vita van. És akkor Talmud kérdezi, hogy mi a logika ebben az életben, mi a logika abban az életben. Akkor azt mondja a Talmud, hogy ha azt mondjuk, hogy a saját véleményt elfogadtak a Hillel iskolának a véleménye, többség után kell menni, akkor ők a többség, akkor ezt el kell fogadni. Azért. És mi a logikája annak, hogy a saját véleményt követik? Hát ez nem a többség. Mi a többség? A többség csak akkor lehet mondani, hogy mindenki egy szinten van. Tehát közismert, hogy a Sámály iskolának a rabja, azok sokkal élesebb eszűek voltak. Sokkal nagyobb zsenik. Akkor így, hol van a többség itt? Azt mondja, itt nem egy szinten vannak. És ezért lehet, hogy ők azt mondtak, jó, mi számban mi kevesebbek vagyunk, de a tudás az itt van. Akkor nincs itt többség. Ezt mondja a Talmud. Ezek szerint, amikor többség után kell menni, azt kell nézni, hol van a tudás. Most ezt lefordítva a hitközségi életben, többség után, de várj, mennyi esze van, mennyi tudása.
Aha.
Tessék? Akkor most azt, a pénzt már megtárgyaltunk, hogy hogy a pénz az nem számít, a tudás az még mindig lehet, hogy számít. És te az apám érvelt azzal a praktikus szempontból, hogy nem lehet őket, ennek rossz hatása lehet, mert veszünk őket komolyan. Igen, hát a másik szempontból a Talmud azt mondja, hogy a többséget mindig azt kell nézni, hogy kinek menni a tudása.
És mivel lehet mérni?
Mi? Menni a tudása? Menni a tudás?
Hányos okot az iskolában?
Ez egy olyan dolog, amit lehet egy kicsit szubjektív, de most is lehet, ugye ez egy nagy tudás, ez egy kis tudás. Lehet, hogy két rabbi, két professzor, és mindenki tudja őket sarolni, hogy ez első helyen, második helyen, harmadik helyen. Nehez rámutatni, hogy most hol van azon pontosan, de...
Szóval, hogy konszenzuális megegyezés alapján.
Idővel mindenki megkapja a rangsort, hogy ő... Nem, ez nem egy olyan dolog, hogy van egy hivatalos döntés. Kijelöltünk, hogy ő neki mondjuk 1-től 100-ig, ő a 62-es szinten van, és akkor ez nem így van.
A közösség tudja.
A közösség valahogy előbb-utóbb sorolja őt, ez egy nagy rabbi, kis rabbi.
A közösség sem volt sem egyenlő. Nem, hogy a közösség tudja, a közösség,
és
ott is
arányosítani kell. Igaz, ma bármelyik vallásos zsidót meg fogsz kérdezni, adjál neki 5 híresebb rabbit, és mondd neki, hogy csinálj a rongsort, szó nélkül fogja őket. Mondd, ez első, ez negyedik, ez is. Én nem mondom, igazából, de mindenkinek van egy vélemény, ki hol tartozik. És azt lehet mondani, hogy mondjuk 3-4 vélemény van az egész zsidó világban. Nem mondom, egy konzenzus van az egész zsidó világban, most beszélek most, hogy vallásos zsidó világban, de nincs több, mint 2-3 vélemény. Szerintem, hogy 3-4 féle felfogás van, és nem több. Mi azt jelenti, hogy elég konzenzus, van egy bizonyos konzenzus. Utána 2-3 vélemény között, akkor csak a pápa lenne, aki döntene fölötte, de hál' Istennek nálunk nincs pápa, és ezért marad egy 2-3 vélemény. Most, ez a érvelés...
Lehet választani véleményt.
Mindig át lehet venni valahogy a másokra.
Nem olyan egyszer, Hálaha ezt nem engedi. Még Hálaha azt mondja, hogy... Ha már kérdeztél egy rabit, akkor nem lehet megkérdezni egy másik rabit is. Kivéve, ha valamilyen alapja van annak a gyanúnak, hogy talán tévedett, akkor se lehet csak megkérdezni egy másik rabit. Azt kell mondani, rabi úr, annál a rabinál voltam és feltettem ezt a kérdést, ez volt a válasz. Helyes volt a válasz, vagy nem? Miért? Mert a rabi tudja, hogy ilyenkor csak akar szabad neki felülbírálni a másikat, ha annak nincs helye. De a legitim az a vélemény, nincs neki joga mondani. Lehet, hogy azt mondta, de nem, én nem értek egyet ezzel. Az nem helyes.
Ez a second opinion.
Ez a lojalitás?
Nem, azt mondja, mert pont azért, mert nincs pápa, nincs semmi, akkor egy kérdés, egy válasz.
Hát nem szül konfliktus. Nagyon jön, nem?
De...
Nem lehet
De...
Addig nem találsz olyan, hogy megfelelő, ami azt mondja, amit akkor ott hallom.
De ez nem jelenti azt, hogy a másik rabbinak nem szabad ugyanebben a kérdésben más véleményt mondani. Csak nem úgy, hogy valaki már kérdezett és kapott egy választ, akkor ez már kivéve azt mondja, hogy az én bizonyítéka olyan erős, hogy az hibásnak számít. Nem úgy, hogy más a felfogásom, hanem az hibásnak számít. Na, most de ezzel az érvelés, amit ő most hozott a Talmudból, nem értenek egyet. Miért? Pont azért azt mondanak, ugye az elején ők azt mondták, mi vagyunk az nagyobb tudásúak, élesebb eszűek, akkor nekünk nem kell követni a többséget. Erre rá megszületett a döntés, aminek isteni hang is megerősítette, nem, hileli iskolát kell követni. Mit mutat ez? Nem azt nézünk, hogy ki az, aki élesebb eszű, hanem a többség. A valódi többséget kell nézni, és mindenkinek ezt kell követni. Ha ez így van, szerinti hibásnak bizonyult az a felfogás, hogy többsége csak azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanannyi, ugyanolyan szinten van. És tényleg ez az elfogadott. Nem lehet különbséget tenni a így a nagyobb tudás és kisebb tudás, de a különbség az, hogy ebben a kérdésben azt jelenti, hogy a rabbik között nem lehet azt mondani, hogy a többség, hogy valaki nem fér bele a többségben. Mindig az a kérdés, amikor egy ilyen közösségi kérdésben, hogy ott mindenki belefér, vagy nem, és az a válasz, hogy hogy a véleményen nem muszáj, itt nem a tudást kell nézni. Ha halachikus kérdéseket kell dönteni, akkor mindenképp kell az ennyire halachikus tudás. Amikor hitközségi döntés, akkor mindenki abból a szempontból közelíti meg a kérdés, ahogy neki. Ahogy jónak van. Valaki ebből a szempontból, valaki praktikus szempontból, valaki filozófiai szempontból, valaki. Mindenki másképpen közelíti meg, mert nincs előírva, hogy mi alapján kell dönteni egy hitközségi életben, hogy most legyen felújítva a zsinagóga, vagy építsünk rá még emeletet.
De hogy alakul ki a többség?
Ezek után nem lehet kizárni az egyszerű embereket, nem lehet kizárni a szegény embereket, mert ez nem számít, nem lehet kizárni a kis tudásunk, akkor abszolút többség. Azt mondja, akkor többséggel állít, az, hogy minden adat, mondtam előbb, adófizető embernek ugyanannyi joga van.
Egyenjogú szavazata van mindegyiknek?
Igen. Mert azt mondtuk, hogy
aki már bent van,
de valahogy egy picit, és ez nincs egyértelműen itt megfogalmazva, mit jelent az egy picit, és egy picit még ahhoz is, mégis adni kell a gazdagra is, hogy mondja a Shulchan Aruch, hogy egy picit arra is kell figyelni. Szóval kell figyelni erre is, arra is, és ide valahogy, azért nem csak sima szavazás, hogy mondtam előbb, ilyen két...
Ha nem sima szavazás, akkor nem egyenjogú a
szavazat. Nem, mindenkinek joga van, és mégis egy kicsit jobban kell odafigyelni a pénzforrásra. És egy picit az észre is.
Pénzbeszél,
kutya ugatom. Ha ez így van, akkor három szint döntés, ugye tudás, pénz, és illetve mindenki.
És mi van egy erőszavazat esetén?
Tessék?
50-50.
Mert a rabbi dönt. Gyakorlatilag a testületek, azok tanácsadók.
Nem tudom, mindenhol dönteni a rabit. És amikor a rabit választanak.
Mi az eljárásrend?
Az biztos, amikor a rabit kell választani, akkor nem a rabi nem tud dönteni, vagy felülbírálni a döntés. Igen, ám, de utána a hitközségi életen belül elvileg a rabinak lenne vetójoga, vagy mindenképpen kell az ő beleegyezését is. De a gyakorlatban ez nem jelentette az, hogy tényleg minden kérdésben, vagy akár nagyobb kérdésben szoktak eljönni a rabihoz. Hát pont az, hogy volt hitközsége vezetők, hogy hozzanak döntéseket, és a rabi nem is akart, hogy minden kérdésben, minden kérdésben vonják őt bele, de mégis azt, ahol a rabi jónak találtak, ő is odajött a tárgyaláshoz, és akkor már természetesen más irányba ment az egész. Van egy nagyon szép történet, a Huszti rabbi volt Sik Mózes, és őről azt mesélnek, hogy gyerekkorában nem rendelkezett valami különleges képességet. Egy egyszerű gyerek volt, de nagyon-nagyon szorgalmas volt, és hihetetlen képességet teremtett. És utána egy éles eszű volt, nagy tudású, minden. Annyira, hogy beszéltem egyszer egy rabival, azt mondja, mondom, nem tudom, mi van írva a történelemkönyvben, a biográfiában, mondom, amikor tanult az írását, ki van zárva az, hogy nem volt ez a zseni gyerek. Mindenképpen őróla azt mesélnek, hogy most abban az időben, nem tényleg egy második világháborúig, a Huszt az egyik legnagyobb hitközségnek számított. mondjuk a huszti rabbi, pozsoni rabbi, és még 3-4 rabbi, azok a 5 legnagyobb rabbinak voltak a magyar zsidóságnak. És akkor ezt mesélek, hogy egyszer volt egy valami komolyabb kérdés, és a hitközséggel előjáróság eljött a rabbihoz, és tárgyaltak. Egyszer csak bejön a rabbinak az anyukája, az öreg néni volt, nála lakad, azt mondja, ma is se, azt mondja, te egész nap ülsz velük, te tudatlan le fogsz maradni, hogy egész nap velük fogsz tárni, menjél vissza a tanuláshoz. Ő már huszti főrabbi volt, és az anyukája még aggódott, hogy tudatlan fog maradni, ha csak túl sokat fogsz. Menjél vissza már a tanuláshoz, mert tudatlan fogsz maradni. És erre gyorsan befejezte a tárgy, azt mondja, már elhúzódott húzsa. Szóval ezt jelentette, hogy a rabbi nem akart minden kérdésben részt venni, mert nem akart kapni az anyukájától a fejére, hogy most ő túl sok időt veszít a tárgyalásokat. Másik esetben, de szintén még huszti főrabbi, az már ugye nagymamának a testvére volt, 1910-ben hunyt el, és ő pedig, ugye van egyszer évben, amikor nem tanulunk. Ugye karácsony este akar tilas a tanulás, szokás alapján tilas a tanulás, nap lementől éjfélig. Akkor ez Grimvad Mózes volt, a nagybátyám, és ő mindig azt kérte, hogy a nagy tárgyalás ezen az este legyen, és akkor ráérek. Pár órát ráérek. Mert akkor nem veszi el a tanulástól. Mindenképpen akkor visszatérve, akkor befejezi, azt mondja, ez nem helyes, ez az új szokás, amit akartak bevezetni, hogy a szegények és az egyszerű emberek legyenek kizárva bármilyen véleményből. Most az, hogy ezek, akik akartak ezt bevezetni, azt mondanak más közösségekben, már van ilyen. Mert azt mondjuk, ahol ez a szokás, és ebben állapodtak meg, mert valamikor az egész közösség összeült, és ebben állapodtak meg, az rendben van. Mert ha ebben állapodtak meg, akkor ez rendben van. De az, hogy egyszer csak a gazdagabb és a tanultabb emberek összeülnek, és azt mondja, mi ki fogunk zárni a szegényeket, és ők ezt nem fogadnak el, ezt nem lehet. Nem lehet, ebből csak nagyobb vita lesz, és el kell kerülni, ez aláírás. Ez a, mondom, 17. század, mondom, ezzel a kérdés, ez hitközségi vita volt, de én azt mondtam, a hitközség az miniben a nagy állami rend, hogy a szegény ember, a gazdag ember tanult, és kevésbé tanultnak ugyanannyi joga van, és mégis valahogy egy kicsit figyelni kell egy kicsit a pénzre is. Nem, az igazság az, hogy ez nem úgy van. Azt látszik rajta, hogy ő nem szívesen veszi ezt a... Ő nem ennek a pártjának azt, hogy a pénzre is kell egy kicsit figyelni, csak nem tud ellenmondani. Szóval ő állandóan hangsúlyozni ezt a részt.
Kompromisszum keresés.
És azt mondja, hogy... örülne annak, hogy kicsit azt mondjak, hogy legalább két részben figyelünk a többség embere is, és figyelünk a többség pénzre is. Mondom, ez még van több vélemény, mondom, itt egy konkrétet végig a forrásokkal együtt, de úgy van itt egy másik vélemény, ország is, egy másik, és egy harmadik, szóval mennyire...
A Mózes időkben ott ezek a dolgok lázadásokkal oldódtak meg.
Hol volt lázadás, ahol sikerrel járt?
De sehol.
Sehol.
Mondom, de azért voltak.
Hát van a
korának.
Van a koráknak a lázadása, de semmi eredménye nem volt. Semmi eredménye nem volt. Én szerintem az egész kérdés akkor merül fel, amikor már nincs zsidó állam. Mert amikor van zsidó állam, azt jelenti, van egy király, van a Sanhedrin legfelsőbb bíróság, akkor ez nem volt. Nem volt ilyen vezetőség. Mert a vezetőség volt, vagy a király volt, halachikus kérdésben volt a Sanhedrin. Tehát az egész kérdés, amikor van egy ilyen hitközségféle, ha nincs ilyen királyfigura, akkor az már szerintem elrombolása után jóval, de még azért mondom, jóval, még Babiloniában még volt volt még egy ilyen részgalúta, de azt jelenti, az uralkodó elfogadott a zsidóságnak van egy feje, az mégis ilyen királyfigura volt, akkor megint nem volt szó semmiféle demokráciáról, mert volt egy vezető, és akkor még később, amikor ez is megszűnt,
romaiak is elfogadták a zsidó királyt,
az igenis, még később, még Babiloniában is, és utána, ezért mondom itt a 7-800 év, akkor már ilyen hitközségvé vált ez a zsidóság, akkor merült fel az a kérdés, hogy most szavazattak és vélemények, addig nem voltak vélemények. Ez a Mózes idővel jóval később még nem merült fel ez az egész kérdés. Megszűnt a zsidó állam, és létrejött mint egy hitközség. De ez idő kellett, amikor a zsidó állam létrejött külföldön, nem is Izraelben, hanem külföldön, mint egy ilyen kis zsidó állam.
A zsidó állam volt, addig nem voltak hitkőségek.
Akkor mindenki Izraelbe élt.
Csak iskolák voltak. Akkor
iskolák voltak, igen. De ilyen, és akkor állam ellátta. A király ellátta.
Napi teendőjét.
Igen, és akkor senkinek nem jutott eszébe, hogy most véleményt mondja. Milyen vélemény. És ha voltak kérdések, akkor mégis ott volt a Sanhedrin, a legfelsőbb bíróság, 71 tagból, az mégis egy ilyen kis parlament, és ők döntöttek, főleg vallási oldalról, és ez az egész kérdés, ez csak jóval később lett ez a kérdés. Mert teljesen másik kérdés, csak említem a kérdést, mert ez is egy ilyen bonyolult, hogy valójában, amikor azt mondom a többség azt jelenti a jelenlévőknek a többsége. És ezért, ha olyan rendszer van, mint szavazás, ami azt jelenti, egy ember jön, idézőjelben elmondja a véleményét, elmegy, jön még egy ember, és elmondja a véleményét, akkor a jelenlévők mindig ketten-hárma vannak összesen. Az adat, hogy este 10 000 vélemény hangzott el, azt jelenti, ez 10 000 egyén, de nincs itt többség. És ez például mindig, ahol szó van többségről, bíróságom, vagy ilyesmi, azt jelenti, mindenki jelen kell lennie. Aki nincs jelen, azt jelenti, az nincs. Ez másik probléma, mert ott, ahol szavazás van, akkor nincs jelenlévők. Ahol összejön 500 ember is szavaztatjuk őket, akkor ez tényleg a jelenlévőknek a többsége. Ahol bedobnak a véleményeket egy dobozban,
ahol 500 ember összejön. A gazdagok a sárga táblát emelnek, az okosak a pirost is, és a buták a zöldet. Hogy alakulott a többség?
Én szerintem van egy ilyen, úgy tudom elképzelni, van egy ilyen nagy gyűlés, és aztán ehhez még a gazdag emberek külön megtárgyalják a kérdést. Ez így. De lényegében azt jelenti, ez bizonyos szempontból a tömeg,
jóvá hagyjuk a többségnek.
A többség és a vezetőség. Többség is a vezetőség, és akkor itt valahogy két véleményt össze kell hangolni. Ebben az esetben mondtam, van a vezetőség, és van a tömeg, volt egy nagy gyűlés.
A vezetőség nem jöhet a tömeg ellenében.
Igen, de nem. De nem kell, nem mérlegelni kell ezt a véleményt, és akkor valahogy a kettő.
Az Orbán hogy imádná ezt a dumát?